Ez itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ebben az epizódban Köncöl Zsófival, a Szívemben született Afrika program egyik alapítójával beszélgettünk. Szia Zsófi, nagyon kösz, hogy itt vagy. Mesélj egy kicsit először a Szívemben született Afrika programról, Léci.
Sziasztok! Hát nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, ez tényleg egy nagyon különleges alkalom nekem. A Szívemben született Afrika az igazából, hát egy ilyen, úgy nevezném, hogy egy gyerekkori megvalósult álom, mert én 8-as voltam az általános iskolában, amikor eldöntöttem, hogy Afrikával szeretnék foglalkozni. Jött hozzánk az iskolába egy férfi, egy előadást tartott, nem mondta közben, hogy mit dolgozott, hogy mi a munkája, csak hogy nekem végig az volt az érzésem, hogy úristen, én is valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni. És a végén oda mentem hozzá, megkérdeztem, hogy mit csinál, azt mondta, hogy humanitárius békefenntartóként dolgozik, és egyből hozzátette, hogy de reméli, én nem töröm ilyenen a fejemet, mert hogy hát ez nem egy nőknek való szakma. Na hát... Én ezt azóta egyébként nagyon sokat találkozom vele mind a mai napig, hogy ilyen extrán durván megdöbbenést vált ki az emberekből az, hogy én úristen, fehér európai nőként Afrikával foglalkozok, és oda megyek, és wow, szóval én már akkor sem tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget, és a mai napig inkább bosszantanak ezek a kommentek, mint hogy így eltántorítsanak, és akkor igazából így mondtam a szüleimnek, a barátaimnak, szerintem akkor mindenki azt gondolt, hogy jól van, most nem tudom, itt álmodozik, 13 éves kislány majd kinövi, vagy valami, de nem így lett, én nagyon kitartottam ez az elhatározás mellett, ezzel foglalkoztam így a középiskola alatt is, meg aztán ez szerint választottam egyetemet, ami ugye nem volt annyira egyszerű, mert így mindig néztem a külföldi egyetemeket, hogy mondjuk ott van ilyen fejlesztéspolitika, meg békefenntartás, meg ilyen tárgyak itthon, meg azért ennél szűkösebb így az egyetemi kínálat, de szerencsére találkoztam, vagy voltak olyan tanáraim, akik nagyon inspiráltak is, meg segítettek így ezen az úton, és akkor elkezdtem egy Afrikával foglalkozó civil szervezetnél gyakornokként dolgozni, és 4 évvel ezelőtt először el tudtam menni Ugandába egy orvosi misszió koordinátoraként. És akkor én már 10 éve volt, hogy kitartottam ez az elhatározásom mellett, szóval így elég nagy izgalom volt bennem, hogy úristen, most 10 évig valaminek szenteltem az életem, most végre mehetek, most vajon mi lesz, ha csalódás lesz, és akkor azzal kell szembenéznem, hogy akkor úgymond kidobtam 10 évet az ablakon az életemből, de nem így volt. Megérkeztem Ugandába, és így úgy éreztem tényleg minden túlzás nélkül, hogy így hazaérkeztem, ilyen nagyon jó otthonosság érzés volt bennem. És akkor egy vidéki kis faluban dolgoztunk, egy Manafa nevű faluban, ahol úgy képzeljétek el, hogy az emberek tényleg ilyen vályokból, meg sárból döngölt házakban élnek mind a mai napig, nincs vezetékes víz, nincs áram. Az a ház, amiben mi éltünk, ott a mai napig napelemet használunk, van időszakosan áram, de például én is összegyűjtött esővízbe szoktam fürödni, vagy olyanba, amit a kútról hoznak. És így én így azt éreztem, hogy így teljesen más az, mint amiben itthon élek, de hogy így nagyon csodálatos a hely, meg az emberek, és akkor 1 hónapot töltöttem ott, így szorosan együtt élve velük, és így tudtam, hogy szeretnék nekik segíteni, meg oda visszamenni, meg hogy így ezzel foglalkozni, hogy akkor így végre megtaláltam, hogy így hova vezetett ez az egész afrikás vágyakozás, és amikor hazajöttem, elindítottam a Szívemben született Afrikát, de akkor még csak egy Facebook oldalnak, ahol ilyen blogszerűen írtam az élményeimről, és ezzel párhuzamosan a mesterképzéses diplomamunkámat abból írtam, hogy így a nőkkel foglalkozó fejlesztési és segélyezési projektek milyen, hát igazából milyen helyen helyezkednek el így a fejlesztés politikában, vagy milyen eredményeket hoznak, és akkor kitaláltam, hogy de jó lenne ehhez egy ugandai esettanulmány, mert hogy úgy is szeretnék visszamenni, és akkor nagyon sokat, mikor második alkalommal visszamentem, akkor ennek kapcsán nagyon sokat beszélgettem a helyi nőkkel, meg ugye meg is figyeltem így, hogy hogyan élnek, milyen kihívásaik vannak, stb. És abból, amit tőlük hallottam, így nagyon élesen kirajzolódott, hogy mi az, amiben tudnék nekik segíteni, vagy amin ők maguk szeretnék, hogy tudjanak változtatni. És akkor elindítottam mindenféle programokat, még mindig így magánemberként, de szerencsére így akkorává nőtt, hogy aztán szerveződött körém egy kis csapat, és most már bejegyzett civil szervezetként dolgozunk egy éve.
Jéj! Gratulálom, hogy tudom, hogy civil szervezeti státusz elérni nem annyira könnyű.
Hát nem.
És egészen pontosan mit csináltok? És ezt értem az alatt is, hogy mit csinálsz, amikor ott vagy konkrétan Ugandában a terepen, és mit csinálsz akkor, amikor itthon vagy Magyarországon?
Hát igazából itthon is... Az itthoni tevékenységünk legfőbb célja azon túl, hogy nyilván előkészüljünk az utakra és a kinti projektek fussanak, az, hogy egy kis ilyen szemléletformálást csináljunk így a magyar társadalomba, mert nagyon-nagyon rossz kép él, meg téves kép él szerintem így Afrikáról az emberek fejébe. Egyáltalán nagyon minimális ez a tudás, szóval tartunk például iskolákba gyerekeknek előadást, és nekem hihetetlen volt, hogy volt egy olyan feladat, hogy kontinensek sziluettjeit mutattuk nekik, és hogy melyik Afrika. És hogy hetedikes gyerekek így nem, tehát hogy nem ismerték fel, hogy a kontinensek közül melyik Afrika, ami így elég fura, és mondta is a tanárnő, hogy hát igen, hogy így a tananyagukban ilyen, nem tudom, egy-két óra max, amit így ezzel foglalkoznak, és akkor ugye ott is arra van kihegyezve, hogy nagyon nagy szegénység, jaj, sajnálni kell őket, egyáltalán azt tapasztalom, hogy ugye az itthoni közvélekedés is igazából ennyi Afrikáról, ha megkérdezünk egy átlag embert, akkor az első, ami eszükbe jut, hogy sajnálatra méltó szegény emberek, és mi nagyon szeretnénk azt, hogy persze beszélni kell arról, hogy segítségre van mondjuk szükségük, és mi hogyan tudunk segíteni, de szeretnénk így felülírni ezt a berögződést, meg ezt a kommunikációt, hogy őket sajnálni kell, és hogy mi így fölöttük állunk, és hogy nem tudom, tehát, hogy mi sem úgy viszonyulunk hozzájuk, hogy akkor a nagy fehér megmentőként oda megyünk, és majd mi jól kihúzzuk őket a bajból, szóval, hogy ez itthon is egy szemléletformálás. Kint pedig, amikor kint vagyunk, több dolgot is csinálunk. Egyrészt ebben a faluban a gyerekeknek nem nagyon volt lehetőségük iskolába járni, mivel Ugandában nincsen ingyenes oktatás. Vannak ugye az eleve fizetős magániskolák, vagy pedig az állami iskolák, csak hogy az állam nem ad fizetést a tanároknak, tehát végeredményben ahhoz, hogy legyenek tanárok, ugyanúgy a gyerekeknek, illetve a családoknak kell ugye fizetniük, ami kvázi a fizetésük. És ebben a faluban ezek a gyerekek nem is tudtak mondjuk minden nap enni, hanem csak ilyen hetente 3-4, nagyon maximum 5 alkalommal, és akkor könnyen belátható, hogyha még ételre se jut, akkor ott tényleg így mondjuk az oktatás egy luxus. Illetve hát az infrastruktúra sem volt túl megfelelő, mert egy olyan iskolaépület volt a faluba, ami nem túlzok, egy ilyen közepes erősségű szél megmozgatta a falait, tehát hogy életveszély volt ott lenni a gyerekeknek. És akkor belevágtunk abba, hogy például magyar adományozókkal közösen építünk egy iskolát, amint most is folyamatosan fejlesztünk, hogy újabb és újabb tantermek lehessenek, és hogy itt a gyerekek biztonsággal tanulhassanak, illetve ugyanúgy szintén adományokból, helyi, a fővárosból odaköltözött pedagógusokat foglalkoztatunk. Ez is nagyon fontos alapelv nekünk, hogy amikor valamihez kell egy szakma, például tanár, vagy az iskolát építeni, egy építőmunkás, akkor oké, persze jöhetnek Magyarországról önkéntesek, de hogy alapvetően mi fizetést helyi embereknek szeretnénk adni, ezzel is segítve őket, hogy akkor nekik állást biztosítani, vagy teremteni. És emellett a másik fő terület, úgymond, amivel foglalkozunk, az a nők helyzetének, hát a javítása, mondhatjuk így, mert nagyon megdöbbentő dolgokat hallottam, amikor csináltam azt a kutatást, amit mondtam is nektek, és mindegyikükkel a beszélgetést úgy fejeztem be, hogy ha tehetnék, akkor ők mind változtatnának, vagy hogy így mi lenne számukra a legnagyobb segítség. És akkor azokból, amiket mondtak, így elindult több programunk, például ilyen szakképzés jelleggel varni tanulnak, egyrészt ilyen olyan dolgokat, amik a ház körüli mindennapjaikban segítenek, másrészt pedig olyan dolgokat, amiket el tudnak adni, és akkor ez egyfajta pénzkereseti lehetőséget biztosít számukra. Valamint most elindítottuk a 84 nap nevű programunkat, ami több ilyen nőkkel foglalkozó témát ölel fel, és ennek az első ilyen kiemelt témája, amihez a mostani kiutazás is, mert hamarosan indulok, pár napon belül kapcsolódik, az pedig a menstruációs szegénység, mert ott olyan szinten tabusítva van a menstruáció, és olyan sajnos nagyon káros tévhitek is övezik, ami nagyon-nagyon megnehezíti a nők helyzetét, és ez a 84 nap elnevezés is arra utal, hogy a szubszaharai Afrikában átlagosan ennyi egy évben az az idő, amit a lányoknak az iskolából és a nőknek a munkából hiányozni kell amiatt, mert egyszerűen nem állnak rendelkezésükre azok a menstruációs termékek, amik lehetővé tennék azt, hogy elhagyják a házat, hanem például, amikor menstruálnak, koszos rongyokat tudnak használni, amit egyébként takarítani is az egyéb napokon, szóval nagyon rossz ebből a szempontból a helyzet.
És ugye nagyon érdekes, mert így a menstruációs szegénységből kiindulva nem csak ezzel fogtak foglalkozni, hogyha jól értettem. Miért ezt vettétek ilyen kiindulási pontnak, hogyha már itt tartunk, és mik azok a problémák, amiket ezen keresztül szeretnétek érinteni? Ugye említetted, hogy megdöbbentő dolgokat hallottál a nőktől, nem akarok szenzációhajhász lenni a világért sem, de ezekről is tudnál egy kicsit mesélni?
Igen, persze. Ennek a programnak a keretében még fogunk foglalkozni a gyermekházasság és leányanyaság problémájával, a családon belüli és szexuális erőszak problémájával, és ezek képzétek el, hogy annyira így a mindennapjaik része ott, mondjuk az, hogy családon belüli erőszak, vagy szexuális erőszak, hogy amikor így megkérdeztem őket ennek a kérdéssornak így a során, hogy voltak-e már valaha áldozatai családon belüli erőszaknak, vagy szexuális erőszaknak, nem tudták értelmezni a fogalmakat. Szóval, hogy így sorra mondták, hogy nem, 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 és akkor a helyi koordinátort, aki egyébként segített fordítani is, így megkérdeztem, hogy most biztos azt fordítja el nekik, amit én kérdezek, mert hogy nyilván mindazzal, amit így tanultam, meg már az előzetes kutatásaim alapján így tudtam, így nem illett bele ebbe az, hogy az a válaszuk, hogy nem soha, és akkor így azt hittem, hogy nem akarnak róla beszélni, vagy ilyesmi, de hogy kiderült, hogy ez ott sajnos annyira így a minden napjaik része, hogy így nem is gondolnak erre külön úgy, mint valami probléma, mármint hogy nyilván értik, vagy érzik, hogy nem jó, csak hogy nem volt így a fejükben, hogy lehetne máshogy is. És ott tényleg olyan dolgok miatt, hogy hát nem is tudom, szóval, hogy például megkérdeztek, van egy kutatás, nagyon érdekes, hogy ugandai nőket kérdezett meg egy ugandai egyetem kutató csoportja, hogy mik a leggyakoribb okok, amiért mondjuk a férje bántalmazza őket, és az első ok az volt, hogy odaégette az ételt, és én ezt utána láttam, hogy tényleg ilyen szinten van, szóval, hogy ott nagyon, nagyon hamar testi erőszakba fordul így át bármi, ami nem tetszik a férfinak. Ugye nagyon sokszor, hogyha mondjuk a gyerek az apa szerint nem megfelelően viselkedik, akkor azt is az édesanyán veri le sajnos szó szerint. Szóval, hogy ilyen gondok is voltak. És hát a másik nagy probléma, és ez visszakanyarodok oda, hogy hogyan kapcsolódnak össze, hogy például ők úgy vélekednek, ez az, amit például így mondok, hogy sajnos nagyon káros tévhitek is övezik mondjuk így a menstruációt, hogy onnantól, hogy egy kislánynak életében először megjön a menstruációja, akkor ő most már készen áll arra, hogy feleség és édesanyja legyen. És hát most ez ott mondjuk ilyen 11-14 éves korban következik be, ami hát könnyen belátható, hogy nem annyira állnak készen sem fizikailag, sem érzelmileg, sem mentálisan, meg egyáltalán még gyerekek, tehát hogy nem így van, de ugye ma felnőtt korú nők a faluban ilyen 13-16 éves koruk között váltak feleség és édesanyává, és ott ez azt jelenti, hogy onnantól, hogy mondjuk te feleség vagy, már nem járhatsz iskolába. Vagy például már a család nem tudja az egyre emelkedő tandíjadat fizetni, mert minél magasabb osztályba jár valaki, annál több a tandíja, és ezért akkor az a megoldás, hogy akkor férjhez adják a lányt, mert hogy akkor már csak úgymond plusz költséget jelent a családnak. És hogy ezekről így nagyon fontos velük, így főleg a szülőkkel ugye beszélni, meg több olyan programunk is van, ami próbálja azt segíteni, hogy a lányok minél tovább az iskolába maradhassanak, és tanulhassanak, mert sajnos jelenleg az a helyzet, hogy egész életükbe függnek valakitől, először az édesapjuktól és az idősebb fiútestvérektől, utána pedig a férjüktől.
Szerintem két nagyon-nagyon fontos dolgot mondtál, amikre majd egy kérdésben vissza fogok térni, de hogy mit gondolsz, én igazából tudom a választ, csak hogy a hallgatók is tudják, vagy ők is gondolkozzanak rajta, hogy mit gondolsz, hogy mi az oka annak, hogy ennyire hiány van az edukációból a menstruáció terén. Szerintem tök fontos arról beszélni, hogy ahol azt mondjuk, hogy menstruációs szegénység van, vagy hogyha menstruációs szegénységről beszélünk, akkor beszéljünk arról, hogy miért, hogy miért alakul ki ez a helyzet. Attól, hogy mondjuk egy nagyon tradicionális társadalomról beszélünk, vagy mert szegénység van, vagy hogy amit mondtál, hogy nem igazán van közoktatás, de hogy vagy ezeknek keveréke, hogy hogy miért?
Hát igen, először is szerintem a legnagyobb probléma az, hogy egy nagyon patriarchális társadalomról beszélhetünk, és a férfiak vélekedése a mai napig mondjuk olyan tévhiteken alapszik, mint hogy a nők minden hónapban így tisztulnak a bűneiktől, és hogy ez egy ilyen tisztátalan állapot, és nagyon sokan ilyenkor például el is kell, hogy hagyják az otthonukat, mert hogy nem lehetnek mondjuk egy légtérbe a család többi tagjával, vagy mondjuk vannak olyan vélekedések, ami szerint nem érhetnek ilyenkor hozzá bizonyos növényekhez, mert akkor azok elrohadnak, vagy legszélsőségesebb esetben, hogy nem érhetnek hozzá mondjuk más emberhez, mert hogy betegséget adnak át. Szóval arra sajnos nem pontosan tudok válaszolni, hogy mondjuk több évtizeddel vagy évszázaddal ezelőtt ezek honnan kezdtek el eredezni, viszont nagyon így ebben élnek. És amíg mondjuk a menstruáció a férfiak számára, akik alakítják ott a közoktatást, egyáltalán a legtöbb iskola igazgató férfi, meg az iskola üzemeltető, meg az oktatási miniszter, meg nem tudom, szóval, hogy minden ilyen helyzet, hát addig ezt így nehéz, hát nem is tudom, oktatni arról, hogy mi ez, amíg ők inkább úgy tekintenek erre, hogy ez valami, amit így el kell rejteni, folytani, úristen, még beszélni se lehet róla. És egyébként nekem az a megdöbbentő, hogy mi ezek a programok során foglalkozunk a fiúkkal, meg a férfiakkal is, mert abban hiszek, hogy nem lehet egy ilyen témában úgy igazi változást elérni. Persze adhatunk a nőknek betétet, meg taníthatjuk a használatát, meg nem tudom, de hogy ezek a mélyen gyökerező dolgok nem tudnak a férfiak nélkül megváltozni. És hogy amúgy az a megdöbbentő, hogy persze nem azt mondom, hogy 10-ből 10 férfi ezt így elfogadja, de hogy ők tök nyitottak erre, meg hogy nagyon sokat tanulnak erről, szóval, hogy valószínűleg ez tényleg úgymond főleg csak arról szól, hogy egy ilyen nagyon mélyen gyökerező évtizedekre vagy századokra visszanyúló ilyen rossz tévképzet, amiben vannak mondjuk így a menstruációval kapcsolatban.
Hát és nyilván, amit, bocsánat, csak hogy nyilván, amit mondasz, az egy ördögi kört eredményez, hogy a lányok nagyon hamar kiesnek egyébként az oktatásból, tehát hogy mondjuk addig nem lesznek vezető pozícióban nők Ugandában, amíg nem járnak 16 éves koruk fölött iskolába, vagy amíg nem járják ki az iskolát például, nem?
Igen, abszolút. Szóval, hogy onnantól nem is nagyon lesz lehetőségük kb. Bármit csinálni, és tényleg az lesz, hogy így a férjük rendelkezik fölöttük, és hogy ez így nagyon rossz, meg káros, meg hogy ezt egyáltalán a nők is egy ilyen szégyelni való dolognak érzik. Vannak ilyen beszélgetéseink velük mindig, amikor kint vagyunk, és például volt olyan, hogy egy 18 éves lány, aki már jó pár éve menstruál, mondjuk nem hallotta azt a szót, hogy menstruáció, tehát hogy nem volt ez így a nevén nevezve, mert mondjuk az ő környezete pont nem is annyira értette, hogy mi ez. Volt, hogy amikor a tudatos családtervezésről beszéltünk, akkor kiderült, hogy mondjuk egy csomó nő nem tudja, hogy van kapcsolat a menstruáció és a teherbeesés között. Szóval, hogy nagyon sok dologról kell így beszélni, és hát nyilván ez mind onnan eredeztethető, hogy nem járnak iskolába, és hogy a kislányok is maximum az anyukájukkal tudnának erről beszélni, és a ma felnőtt korú nők ott maximum így az általános iskola alsó tagozatot végezték el. De hogy egyébként hozzátenném azt, hogy ennek azzal, hogy foglalkozom a menstruációs szegénységgel, ennek ez is egy ilyen eredmény, hogy itthon is több olyan szervezettel is kapcsolatba állok, akik itthon csinálják ezt, illetve pont most egy lányjal, aki ezt kutatja a diploma munkájába, beszélgettünk, és igazából én azt gondolom, hogy egy jó középiskolába jártam, de bármennyire is megerőltetem magam, nem annyira tudom felidézni, hogy mondjuk akár mi is olyan túlrészletességgel hallottunk volna ezekről a dolgokról. Szóval, hogy azért abba is különös belegondolni szerintem, hogy így mindenki azt mondja, hogy jaj, elmaradott Afrika, stb. De őszintén szóval én azt gondolom, hogy bizonyos dolgokban, hát nekünk is lenne hova felzárkózni. És ez például egy olyan.
Mm-hmm. Ne aggódj, a menstruációs szegénységről rengeteget fogunk még beszélni ebben az epizódban, és nagyon sokat fogok kérdezni, de ami még nekem ehhez kapcsolódóan eszembe jutott az, hogy ugye említetted a beszélgetés elején, hogy neked azt mondták, hogy jaj, hát nőként Afrikába menni, hogy hú, hát ez mennyire nehéz, viszont, hogyha nem mennek nők, és nem segítenek az ilyen közösségekben kinyitni egy beszélgetést, akár a menstruációs szegénységről, akár a menstruációról, akár a családtervezésről, akár a nőitásról, akár az oktatás fontosságáról a nők életében, akkor valószínűleg kevésbé fognak felzárkózni a lányok fiatalon, vagy később nőként is. Tehát, hogy igen, ez itt így tök jól igazoljuk magunkat, mint általában pacsizunk egymással, hogy így igen, szükség van női önkéntesekre is. Inkább arra lennék nagyon kíváncsi, hogy te a terepen tapasztaltál olyat, hogy valóban hátrányt jelentett volna a nemed? Vagy esetleg akár olyat, hogy előnyt jelentett a nemed?
Hát nagyon érdekes, mert egy csomószor fura volt és zavarba ejtő mondjuk azt megtapasztalni, hogy azt látom, hogy ott így a társadalmi hierarchiában a nők sajnos a férfiak alatt állnak olyan értelemben, hogy például jó, a városokra annyira nem jellemző, de mondjuk a vidéki területeken még mindig egy nő letérdelve üdvözli a férfit. És én láttam olyat, hogy egy hát nagyjából 80 pluszos nő is letérdelt egy 18 éves fiú előtt, mert ő férfi, és akkor hú. És nekem például volt olyan, hogy nyilván egyébként én nagyon tiszteletben tartom a szokásaikat, de ez például nem egy olyan volt, amit én úgy gondoltam, hogy így magamévá szeretnék tenni. És volt olyan, hogy például kezet fogott velem egy férfi, és így éreztem, hogy tudjátok, próbál így lenyomni a kezével, hogy akkor én most nem tudom, rodjak térdre előtte, és ilyenek. És hogy ez nyilván így megdöbbentő volt, meg kellemetlen, de hogy egyébként mindazok a dolgok, amiktől itt féltenek, hogy nem tudom majd rám milyen prédaként tekintenek, és hogy könnyen kirabolhatónak gondolnak, vagy majd megerőszakolnak, vagy nem tudom, minden ilyet nagyon sokszor hallottam. Ilyen jellegű dolgot én nem tapasztaltam, és egyébként azt szoktam mondani, hogy itthon a 4-es-6-oson eltölteni negyed órát, az alatt több ilyen, nem tudom, beszólogatást, meg kéretlen hozzám érést tapasztalok, mint amikor ott vagyok kint. És azt látom, hogy viszont egy csomó férfinál, és ez egyébként ez zavarba ejtő, hogy az, hogy úgymond európai vagyok, meg hogy egy ilyen fehérbőrű ember vagyok, ez így felülírja azt, hogy nő, és hogy ezért emelnek úgymond így a maguk szintjére, vagy nem tudom, hogy ezt most mennyire jól fejeztem ki, és hogy így érthető-e, hogy mire gondolok. Ez sajnos szomorú, mert hogy én egyáltalán nem gondolom, hogy így a bőrszínnek vagy bárminek szerepe van, viszont azt sajnos nagyon látom a terepen, hogy nagyon sok európai, amerikai, nem tudom, magas beosztású diplomaták és egyéb szervezetek tagja így a világ minden tájáról erre nagyon is ráerősítenek. Szóval oda megy egy ember, és így élvezi, hogy hát most őt, ha kell, akkor valaki tényleg szolgálja, és most ezt így a szó rossz értelmében veszem, és ezt viszont nagyon rossz látni, hogy még a kint terepen dolgozók közül is nagyon sokan tényleg ezt erősítik, hogy úgy pozícionálják magukat, hogy én a nagy fehér ember jövök, és csodálj. Szóval ez elég bicska nyitogató.
Igen, erre akartam következőnek rákérdezni, mert több válaszodban említettél egy szerintem nagyon-nagyon fontos dolgot, és most tök jól rá is kanyarodtál, hogy csomót beszéltél arról, hogy úgy lehet jól segíteni igazából, hogyha egyrészt nagyon jól ismered az ő hagyományaikat és kultúrájukat, és hogy miből jön, másrészt nagyon tiszteletben tartod, harmadrészt, hogy megkérdezed őket, hogy miben tudsz segíteni igazából, vagy hogy ők mit szeretnének. Van ez a white saviorism jelenség, amire nem is tudom, hogy mi a jó magyar szó. Van ez a nagy fehér megmentő szindróma, amikor valaki kimegy önkénteskedni Afrikába, és fotózkodik nagyon sok nagyon éhes fekete gyerekkel. És hogy eleve általában van ez a jelenség, hogy emberek kimennek inkább fekete Afrikába önkénteskedni, a távoli, egzotikus Afrikába, ahelyett, hogy mondjuk otthon, mondjuk jelen, a mi esetünkben romákkal foglalkoznának, vagy hogy a saját lokális környezetükben az elesetteket segítenék. Mit gondolsz, hogy mik a feltételei ennek, hogy jól tudjunk segíteni, hogy mi kell ahhoz, illetve hogy te hogy próbálod kikerülni ezt a jelenséget? Ugye mondtad is, hogy egyrészt nem is csak rajtad múlik.
Hát igen, először is, ugye ahogy mondtam, én meg így mi a csapattal, amikor kint vagyunk, akkor így együtt élünk velük. Tény, hogy én egy kőből épült házban lakom a faluban, és nem vályok házban, szóval most nem akarom mondani, hogy egy az egyben ugyanúgy élünk, de hogy amint említettem is, én is ugyanúgy az összegyűjtött vízben fürdök, meg csak hiányosan van áramom, de hogy ugyanazt eszem például, amit ők. Most, hogy egy ilyen szemléletes dologgal példázom a dolgot, például az, hogy én nem úgy adunk mondjuk át nekik adományt, hogy így kiülünk a házunk elé, és akkor járuljatok elénk, és majd jól kiosztjuk az adományokat, hanem én nem tudom, felpakolom így a cuccokat, és akkor megyünk, és ellátogatunk az otthonaikba, és hogy egyáltalán már ezzel az attitűddel állunk hozzájuk, hogy akkor mindenkire szánunk időt, hogy beszélgessünk velük, hogy meglássuk tényleg, hogy hogy élnek, hogy ők mondhassák el, hogy így milyen kihívásokkal találkoznak, hogy milyen álmaik vannak, és hogy nagyon egyébként nekem korábban ez elképzelhetetlen volt, hogy valakinek ennyire sokat tud tényleg jelenteni az, hogy te így értő figyelemmel fordulsz felé, mert egy csomószor kaptunk olyan visszajelzést, hogy persze az adománynak is örülnek, de hogy ami nekik ebből az egészből a leginkább megmaradt, az, hogy mondjuk életükben először valaki őszintén megkérdezi tőlük, hogy így hogy vagy, és mik a nehézségeid, vagy hogy így mire vágysz, és hogy nagyon sokszor szerintem könnyű abba egyébként itthon is belecsúszni, hogy ugye az ember azt gondolja, hogy jól van, így nem tudom, itt egy szegény ember, akkor ő legyen hálás bármiért, amit csinálok, és hogy amúgy meg én majd, nem tudom, a jó körülményeim közül kitalálom, hogy mi lenne neki, vagy mire lenne neki szükség. És Afrikában emiatt egyébként nagyon sok ilyen, hát félre sikerült projekt is van. Például még magának az ENSZ-nek is volt egy olyan programja, amikor kutakat telepítettek, hogy de jó, megoldják a víz problémát. Csak mondjuk nem vették figyelembe, hogy Afrikába leginkább a gyerekek járnak vízért a kútra, és egy olyan kutak, vagy olyan kutakat helyeztek el, amit a gyerekek nem értek fel, és nem tudták lenyomni, hogy jöjjön belőle víz. És persze utána ennek ilyen tök rossz visszhangja lett, mert mondták, hogy hát, mert milyen hálátlanok, hogy mi odaraktuk a kutakat, és akkor most miért nem veszi a fáradtságot a férfi, és megy el a vízért, mert hogy bezzeg inkább legyenek hálásak, hogy lehetne vízük. De ez egy rossz attitűd, mert oké, hogy lehet azzal is foglalkozni, hogy ne mindent a gyerekeknek, meg a nőknek kelljen csinálni, hanem legyen nagyobb szerepvállalása is a férfiaknak. Csak közben meg azt gondolom, hogy ha az a cél, hogy ne szomjazzanak, meg ne halljanak szomjan, meg legyen víz, akkor pedig igenis vegyük figyelembe azokat a tradíciókat, hogy mondjuk a gyerek fog elmenni a vízért, és nem építünk olyan kutat, amit nem tudnak használni. Ugyanígy gondolom, így mi is így, vagy hát így a mi programjainkkal kapcsolatban is, hogy nagyon sokat beszélgetünk velük, folyamatosan felül is vizsgáljuk a programjainkat, szóval, hogy nem az van, hogy akkor így, jó, én most ezt fogom csinálni, és ha működik, ha nem, akkor is így átviszem, és de jó. És amit én még nagyon fontosnak tartok, hogy ugye nagyon sokan mondják, hogy jaj, mert hogy megmentik ezeket az embereket, meg de jó, de hogy Én meg így azt gondolom, és erről szeretek sokat is beszélni, amikor mondjuk meghívnak valahova előadni, hogy őket nem kell megmenteni. Szóval nem arról van szó, hogy ők most egy ilyen passzív fél, akik csak így arra várnak, hogy így mi vigyük a dolgokat, és stb., hanem mi is inkább olyan dolgokat szeretnénk csinálni, ami úgymond körülményeket teremt nekik, meg lehetőséget arra, hogy amúgy a bennük igenis meglévő lehetőségeket, meg tehetséget, meg potenciált, meg mindent így ki tudjanak bontakoztatni. És hogy még ami nagyon fontos, hogy ugye a másik ilyen nagyon gyakori kérdés, hogy jaj, hát és hogy nem sajnáljuk őket. Na hát szerintem, aki sajnálatból segít, az semmi jóra nem vezet, mert hogy én így nagyon hiszek abban, meg így is gondolom, hogy persze nem azt mondom, hogy nincsenek szívszorító tapasztalásaim, meg olyan, amikor azt is lehet mondani, hogy most egy sajnálat, amit érzek az adott helyzetben, de nem általánosan őket sajnálom, hanem én nagyon is partnerként tekintek rá, és a szervezet többi tagjától is így úgymond ez az elvárás, de nem elvárás, mert ez jön belőlük, nyilván őket ezért választottam a csapat további tagjainak, de szerintem nagyon fontos, hogy úgy álljunk hozzájuk, hogy mi is nagyon sokat tudunk tőlük tanulni, és hogy lehet, hogy olyan dolgokból, amit mondjuk így egy európai ember elsőre azt hisz, hogy ennek nincs értéke, mert mondjuk nem számokban kimutatható, vagy nem pénzben mérhető, és ugye itt nem tudom, nagyon könnyű már csak ezeket nézni, hanem tényleg az, hogy amikor most ugye persze ez az ilyen hurrá optimizmus, meg már ilyen túltolt optimizmus mostanában a divat, szóval ezt ne így értsétek, de hogy az, amikor látjátok, hogy mondjuk milyen problémákkal küzdenek, és közben mégis így ő a nap végén hálás azért, hogy nem tudom, ő is túlélte a napot, az egész családja, és ott, ahol ennek tényleg értéke van, mert ki vannak téve betegségeknek, stb., akkor azért így az ember, nem tudom, így megtanulja ennek az értékét, vagy hogy ha visszagondolok, hogy én mennyiszer panaszkodtam, hogy úristen, nincs kedvem ZH-t írni, vagy bemenni az egyetemre, vagy bármi, és akkor ott szembesülni azzal, hogy ott meg, ha valaki megkapja azt a lehetőséget, hogy tanuljon, akkor így mindent is megtesz azért, hogy így kihozza belőle a legtöbbet. Szóval szerintem nagyon nagy alázatra tanít az, hogy így ott vagyunk, és hogy én igazából nagyon megtisztelőnek érzem azt, ahogy ők így hozzám állnak, és hogy a bizalmukba fogadnak, és hogy azt hiszem, hogy ezért is tudnak eredményesek lenni a programjaink, mert ha én csak kiállnék eléjük, és így mondanám a magamét úgymond, akkor lehet, hogy végighallgatnák, de utána nem csinálnák meg, vagy nem úgy lenne. De így, hogy én is mondjuk megnyílok nekik, és tök sok mindent tudnak rólam, meg hogy így tényleg így a bizalmukba fogadnak, az otthonaikba hívnak, stb. Szerintem ez egy ilyen baromira megtisztelő dolog, és nagyon felháborítónak találom, amikor valaki ilyen afrikai helyekre kb. Ember szafarizni kimegy, és akkor, jaj, úristen, fotózzuk körbe, hogy milyen kiszolgáltatott, és milyen szegény, és jaj, mert ez erősíti azt a kommunikációt, amire vissza is utaltam az elején, hogy ha itt megkérdezel valakit, hogy na, mi jut eszedbe Afrikáról, akkor szegénység, éhezés, nem tudom, és hogy... Uh-huh. Úgyhogy ez.
Igen.
Amúgy szerintem azért is működhet ennyire effektíven a programotok, bár ugye én tényleg most csak hallásból tudom megállapítani, mert hogy nagyon jól állsz hozzá, és én tök, mert én szeretnék ajánlani pár dolgot így a hallgatóknak, egyrészt a No White Saviors Instagram oldal, másrészt mondjuk Zadie Smith-ra Swing Time, amit nem tudom, olvastatok-e, az is nagyjából egy ilyen White Saviorism-ről szól, hogy milyen az, hogyha valaki a fejlett világból oda megy egy fejletlen országba, és azt mondja, hogy én ezt fogom megjavítani, és így fogom megjavítani, ahogy én szeretném, nem figyelembe
ahogy
véve
szerintem
azt,
jó.
Igen. Tehát, hogy nem figyelembe véve azt, hogy hogyan kellene tényleg, vagy hogy mi lenne a legjobb az ott élőknek. Plusz nekem is rengeteg ismerősen volt, aki mondjuk gimnázium után egy üres évben, vagy szabad évben kiment egy fejletlen országba, és gyerekeket tanított, vagy növényeket szedett, amivel nem mondom, hogy van bármi probléma, tehát hogy nem feltétlenül problematikus ez a jelenség szerintem, de hogy anélkül, hogy erről tudna valaki, tehát hogy anélkül, hogy tudatosítaná magában, hogy hogyan tud velük együtt dolgozni, és nem rajtuk dolgozni, nagyon nehéz normálisan oda menni. Jézusom, valahogy elfelejtettem beszélni ez a mondat közben. Igazából Zsófi, én arról akartam még kérdezni, hogy van, hogy mit ajánlanál annak, aki szeretne ilyen helyre menni és segíteni, hogy honnan tud információt szerezni, te honnan szedted fel ezt a mentalitásodat? Vagy hogy tudsz-e bármit ajánlani, ahol így utána nézhetünk jobban ennek?
Hű, hát ez nehéz kérdés, mert egyébként, amikor így eldöntöttem, hogy afrikázni fogok, meg minden, akkor így... Szóval nagyon sok mindennek utána néztem, meg nyilván így belevetettem magam, és tény, hogy először, amikor az emberrel így a legkönnyebben szembe jönnek, meg így a legmegkapóbbak, ezek az ilyen nagyon színes, szagos dolgok, nagy szervezetek, megváltjuk a világot, de jó, de hogy szerintem például tökre fontos az, hogy mondjuk itthon is előtte önkénteskedjen valamit az ember. Én például eleve nekünk így a család is olyan volt, hogy anyukám kiskoromtól fogva szerintem eléggé nevelt belém egy ilyen szociális érzékenységet, szóval, hogy mondjuk mindig beszéltünk róla, hogy nem minden gyerek van olyan szerencsés helyzetben, mint én, és hogy nem az volt, hogy tudjátok, mikor nem figyel oda a gyerek, így elrak néhány nem használt játékot, hogy na jó, ezt eladományozok, hanem mondjuk ez is egy ilyen közösen megbeszélt dolog volt, hogy akkor most, ami nekem olyan, hogy így már szívesen elajándékozom, akkor azt adjuk valakinek, akinek szüksége van rá, és hogy én tőle se soha nem olyan kommunikációt hallottam volna, hogy ami azt az érzést kelti bennem, hogy őket sajnálni kell, hanem inkább mindig már kiskoromtól az volt bennem erősítve, hogyha így tehetek valamit azért, hogy így másnak is jobb legyen, akkor azt így tegyem meg. És utána pedig nagyon sokat önkénteskedtem itthon, meg egyébként önkénteskedem a mai napig is, és szerintem ez azért fontos, mert ha az ember, hogyha jól akar segíteni, akkor szerintem muszáj tudnia önreflexívnek lenni, és látni a saját motivációit, hogy én most mondjuk azért szeretnék kimenni Afrikába, hogy beleírjam az önéletrajzomba, hogy de jó, voltam ott önkéntes, és akkor ez majd így nyom sokat alatban, vagy hogy azért akarom, hogy kiposztolhassam a Facebookra, hogy nem tudom, megölel egy afrikai kisgyerek, vagy hogy tényleg segíteni szeretnék-e, és szerintem így erre is jó az itthoni önkéntesség is, illetve egyáltalán az, hogy így kipróbálja az ember, hogy megyen neki az, hogy így más valakiért tesz dolgokat, mert ugye azért egy afrikai út a legtöbb embert azért mozdítja egy a komfortzónájából, és ha minden így ott zúdul rá először ezzel az önkéntességgel kapcsolatban, akkor az így nehéz lehet, de hogyha szervezeteket keres valaki például, hogy hova érdemes menni, vagy hogy érdemes jól csinálni, szerintem nagyon egy árulkodó jel mondjuk az, hogy mennyire transzparensen működik egy szervezet. Amúgy is bármilyen témáról legyen szó, de Afrikával kapcsolatban meg aztán pláne, mert tudjátok, most mondjuk mi is itthon gyűjtünk adományt, úgymond ott Ugandában azt is csinálhatnék, amit akarnék, hogyha nem kommunikálnék erről, nem tudom, nagyon nyíltan. Szóval szerintem érdemes sok helynek utána nézni, hogy mondjuk van-e arca annak, amit itt csinálnak, vagy csak egy ilyen színes, szagos oldal, de hogy így nincs mögötte semmi, az inkább ilyen hatás vadász. És hogy én azt tapasztalom, a mai napig nagyon sokat olvasok mondjuk külföldi szervezetekről is, hogy azért, ha az ember ilyen szemmel nézi, akkor nagyon könnyű észrevenni, hogy most mondjuk egy szöveg arról szól, hogy én milyen nagyszerű vagyok, hogy ott voltam, és mit csináltam, és de jó, vagy arról, hogy hogyan segítettem, miért fontos. Az is egy fontos szempont szerintem, hogy szakmailag mennyire megalapozott az, amit az ember csinál. Szóval, hogy ezt is érdemes nézni, vagy így utána olvasni, hogyha valaki keres egy projektet, akkor egy kicsit annak utána nézni, hogy jó, és akkor ott most van értelme ennek csinálni, vagy ezt csinálni, vagy hogy milyen eredményeket tudnak felmutatni, stb. Szóval, hogy ilyen kritikus szemmel nézzük, én ezt mondom.
Uh-huh. Nagyon jó, igen.
Neked mit ad az önkénteskedés, meg a másokon segítés? Gondolkoztál már rajta, hogy te miért nem csak hogy csinálod ezt, hanem hogy az egész életedet ennek szenteled?
Hű, hát... Én valahogy, ezt nem is tudom annyira jól megmagyarázni, hogy így honnan ered, de hogy ezt így viszonylag hamar éreztem, hogy nem nagyon tudom elképzelni magam egy olyan munkában, ami mondjuk így nem mutat önmagán túl, vagy hogy így tudjátok, így éreztem, hogy így nem... Én nem hiszem, hogy fogok tudni mondjuk napi 8-10-12 órát valamivel úgy foglalkozni, hogy annak így az egyetlen célja az, hogy pénzt keressek. Mert persze, nem tudom, hazugság lenne azt mondani, hogy nyilván az ember szeretne megélni abból, amit csinál, akkor is, ha szívügy, mert hát most nem tudom, a villanyszámlát nem tudom jó cselekedettel kifizetni, tehát hogy így kell, de hogy én így tényleg így azt éreztem, hogy így... hogy most nem tudom, így ez az élet rövid, és hogy én szerencsés körülmények közé születtem, tényleg támogató volt így mindig is a közeg, amiben éltem velem, és hogy így miért ne, nem tudom, adhatnék ebből így vissza. Plusz én azt is hiszem, és például ez válasz arra is, hogy miért Afrikában segítünk, és nem itthon. Ugye én itthon is önkénteskedem, de hogy közben ezt a kérdést nagyon sokszor megkapjuk. És én úgy gondolom, hogy így, pláne a mai világban már nem lehet ennyire országhatárokon belül mozogni, mert oké, persze itthon élek, és lehetne csak itthon is segíteni, de akkor, tehát hogy ha már úgymond a javakat a világ más tájairól is élvezzük, nem tudom, az afrikai kávét, vagy az afrikai kakaóbabból készült csokit, hogy most csak ilyen két nagyon banális dolgot mondjak, akkor én úgy érzem, hogy felelősséggel tartozunk azokért is, akik máshol élnek. És hogy ez most lehet, hogy ilyen, nem tudom, ilyen szépségkirálynos békebeszédnek hangzik, nem akarom úgy, csak hogy én ezt tényleg így a szívem mélyén nagyon őszintén így azt gondolom, hogy nekem így a megelégedés érzést az adja, hogyha tudom, hogy teszek azért, hogy így másoknak is egy kicsit jobb legyen, vagy nem tudom. Szóval, hogy nem... Ezzel az egész Ugandával is úgy voltam, hogy amikor hazajöttem az első utamról, és így megismertem ezeket az embereket, nagyon megszerettem őket, láttam, hogy mondjuk milyen kihívásaik vannak. Én komolyan mondom, utána úgy éreztem, hogy én, hogy ezt már így láttam, egyszerűen nem tudom úgy élni tovább az életem, hogy figyelmen kívül hagyom. Vagy hogy így én nagyon hiszek abban, hogy az embernek, hogyha ilyen dolgok így úgymond a látóterébe kerülnek, az azért van, mert úgymond dolga van vele, vagy hogy akkor így abba az irányba mozduljon tovább.
A szépségkirálynős szöveggel szerintem nem az a baj egyébként, hogy elhangzik, hanem hogy nagyon sokszor, a legtöbb esetben semmi nincsen mögötte, igen. Viszont igen. Cselekvés szinten.
Én még amúgy ezt hozzátenném, hogy most ez abszolút így előtérbe került szerintem globális szinten is, hogy nem elég egy országban segíteni, nem elég otthon segíteni. Ugye a COVID-oltások kapcsán is a COVAX szervezetek és a vakcina nacionalitásnak hasonló angol nyelvű szavak kapcsán, amiket meg se próbálok a továbbiakban magyarra lefordítani, mert ennél csak bénább kifejezések lesznek. De hogy ez most egy abszolút ilyen nagyon-nagyon-nagyon aktuális téma, és bevallom, mi is persze akartunk kérdezni arról, hogy miért nem Magyarország, ahol amúgy is vannak nagyon nagy különbségek, és amúgy is van menstruációs szegénység, és vannak fiatal lányok, akik nem tudnak megfelelő fogamzásgátló szerekhez jutni, és nekem hozzáteszem, hogy teljesen kielégítő volt az előző válaszod, ezért inkább arról kérdeznélek, hogy mennyiben más Magyarországon önkénteskedni és segíteni, vagy mondjuk Afrikában. Tehát, hogy mennyiben tudod ezt a kettőt összehasonlítani, mennyiben tudod a tapasztalataidat az egyikből a másikba átvinni, és mennyiben tud mondjuk a kettő így organikusan együttműködni benned?
Hát attól függ, inkább úgy válaszolnék rá, hogy milyen önkéntességről van szó, mert én itthon elég sokat önkénteskedtem például daganatos beteg gyerekekkel, ami ugye egy tök más terület, mint amivel Afrikában foglalkozom. Amit abból mondjuk így tudok továbbvinni magammal az afrikai önkéntességre is, az mondjuk az az attitűd, amit megtanulok, hogy tényleg, amit említettem is, hogy így nyitottan állni, alázattal hozzáállni, azt bármilyen önkéntességben ugyanaz, hogy így tiszteld azt, akinek segítesz, és hogy így ne helyezd magad fölé. De nagyon érdekes az, hogy itthon is így bekapcsolódtam mondjuk ilyen menstruációs szegénységgel kapcsolatos programokba, vagy olyan alapítványokkal is kapcsolatban állok, meg álltam, akik mondjuk ilyen mély szegénységi területeken dolgoznak, ahol ez egy probléma. És képzeljétek el, hogy így az a felismerésem, meg aztán, ahogy így beszélgettem többekkel, így arra a közös felismerésre jutottunk, hogy azok a módszerek, amiket mi mondjuk Ugandában használunk, itthon nem annyira működnek, főleg ilyen rossz rendszer szintű berendezkedések miatt. Például, hogy ahol menstruációs szegénység van itthon, ott főleg ugye ilyen eldobhatós termékeket adnak adományba, és az a baj, hogy azt tapasztaltuk többekkel, akikkel beszéltem, hogy itthon nincs is mondjuk nyitottság bennük ezekre az ilyen mosható és hosszabb távon megoldás dolgok felé, mint mondjuk amit mi ott csinálunk, és például azért, mert mondjuk nincs a tévében egy mosható betét reklám sem, vagy ők nem látnak ilyet, hanem ugye ami hozzájuk így beszűrődik, az, hogy a nagyon csinos nő a legerősebb napján a menstruációjának fehér nadrágba a kéken ábrázolt vérrel a betéten sétál és boldog, és hogy így erre, hogy mondjam, így erre vágynak, és nagyon sokszor találkoztam azzal, meg például több alapítvány is egymástól függetlenül ezt mondta, amikor kérdeztem őket, hogy ők így mondják, hogy nekik mondjuk egy mosható intimbetét az így a szegénységet szimbolizálja, és hogy ők nem azt szeretnének, hanem ezeket az eldobhatós dolgokat, és hogy ezért én pedig, szóval hogy én Afrikában úgy szeretek segíteni, amit már mondtam is, hogy fenntartható legyen, hogy így túlmutasson így magán, hosszabb távon működjön, szóval hogyha velem bármi történne, holnap elüt a hetes busz, akkor is haladhasson a dolog tovább. És hogy itthon valahogy azt érzem, hogy ezen a területen még így jobban tudni kellene kidolgozni ilyen hosszú távon is működtethető dolgokat. A legtöbb, amit én úgy érzek, hogy itthon is tehetek mondjuk a menstruációs szegénység ellen, az, hogy beszélek róla, mert hogy képzétek el, ez egy ilyen, hát ez is megdöbbentő, de egy nagyon aranyos történet, hogy például a mostani misszióra csináltattunk pólókat, és akkor beleírtuk a szövegbe, hogy mi a témája a missziónak, meg minden, és a pólókészítő helynek a vezetője, egy férfi így visszaírt, hogy menstruációs szegénység, hogy amikor ő ezt olvasta, akkor azt hitte, hogy ez egy elírás, mert hogy így nem is hallott arról, hogy van ilyen, de hogy képzeljük el, hogy rá, de hogy képzeljük el, hogy rákeresett, és hogy most két napja máson se tud gondolkozni, csak hogy úristen, ő hogy mi is zajlik így az országban, még amiről ő nem is tud, és hogy mennyire megdöbbentette. Szóval, hogy én itthon inkább ebben érzem így a szerepem, vagy amit tenni tudok. Annyira azt nem érzem, hogy ez a program, módszer, amivel mi kint segítünk, az itthon tudna működni, de beszélni kell erről, és nagyon fontos. És egyáltalán nagyon sok embertől egyébként most, hogy mondjuk a közösségi média felületeinken, ugye ennek a programnak a kapcsán kommunikálunk erről, egy csomó nő írt, hogy nekik például felszabadító az, hogy látják leírva azt, hogy menstruáció, meg hogy mondjuk mi egy élő bejelentkezésben így beszélünk arról, hogy nem tudom, menstruációs szegénység és menstruáció, mert hogy ők meg így azt élik meg a mindennapjaikba, hogy mindenféle fura szót használunk erre, csak hogy ne nevezzük nevén azt, ami, uh-huh. És hogy szóval, hogy így...
Havi vérzés.
Igen.
Kedvencem, nagy kedvencem, igen.
Az én kedvencem a havi baj, ami már így predesztinálja, hogy ez valami, ami egy szörnyű dolog. Szóval, hogy
így... Nekem még az azok a napok.
Ja, igen.
Ó, igen, igen.
És bevallom, amúgy bűnös vagyok, mert néha, amikor nagyon nagy szóvismétlés lenne, néha nekem is muszáj használnom ezt a kifejezést a cikkeimben. Nem használtam mondatonként háromszor azt, hogy menstruáció.
Hát igen.
Minden olvasomnak üzenem, hogy ez nem azért van, mert félek leírni, hanem mert stilisztikailag jobb úgy.
Igen, én annyit akartam hozzáfűzni ahhoz, amit mondtál, nem vitatkozva, csak kiegészítésként, hogy szerintem van a fogyasztói pszichológiának magának egy olyan oldala, hogy az eldobható termék az azt feltételezi, hogy eldobhatom, mert még van.
Igen.
És hogy az nagyon sok helyen ezért divatos, amellett, hogy egyszerűen sokak számára higiénikusabb, mert hogy tényleg nem kell vele bajlódni, csak kidobom és veszem elő a következőt. De hogy Magyarországon például, azért csak ezt azon példának, mert máshol nem látok bele, de biztos, hogy máshol is így van. Van egy olyan oldala is ennek, hogy nem csak azért nem kérik a mosható kelyhet, betétet, stb. mert nem tudom, nem elég divatos, vagy mert nem látják, hogy létezik egyáltalán, hanem mert nagyon sok helyen nincsen meleg víz, vagy mosógép, vagy nincsen egyszerűen eszköz arra, hogy tisztán tud tartani, ami még nekünk is egyébként, vagy hát nekem speciál egyébként néha okoz gondot, vagy macerát ezeknek a termékeknek a tisztán tartása, pedig olyan háztartásban élek, ahol van mosógép és meleg víz.
Igen.
És egyebek.
Igen, abszolút, meg tény és való, hogy hozzátartozik a történethez, hogy ugyanúgy itthon is megvan ennek, nem tudom, így azért a tabusítása, tehát, hogy ugyanúgy vannak mondjuk olyan, nem tudom, háztartások, ahol tudom, meg ez is egy visszajelzés, hogy azért sem működne mondjuk a mosható betét, mert egyszerűen ugyanaz van, mint amit mondjuk elmondtam Uganda kapcsán, hogy így a mondjuk a férfi fejében ez egy ilyen tisztátalan, szégyelni való dolog, és hogy mondjuk nem lehet kirakni, megszáradni, mert hogy akkor látszik. Szóval, hogy így abszolút tudom, és hogy így itthon is nagyon fontos ezzel foglalkozni, meg erről beszélni, akkor inkább úgy mondom, hogy én nem látom még erre a jó módszert, vagy hogy amit így én szerintem tudnék ebben csinálni, vagy jó lenne, de nagyon fontosnak tartom, és nagyon nagy szükség van rá, és ezt is mindig elmondom, amikor valahol mondjuk így Uganda kapcsán a menstruációs szegénységről beszélek, hogy nagyon fontos, hogy minél többször elmondjuk, hogy ez itthon is egy létező jelenség, mert a változás felé például ez egy lépés lehet, hogy egyáltalán minél szélesebb körben tudják azt, hogy ez így van, és hogy itthon is mennyi nőnek okoz ez problémát és nehézséget.
Uh-huh. És én most itt shamelessly, minden szégyen nélkül reklámozom, hogy az Átlátszón ma jelent meg, amikor felveszük a felvételt. Hú, így mindenki tudni fogja, hogy mikor vettük fel a felvételt. Szóval a mai napon jelent meg egy cikkem a menstruációs szegénységnek egy megoldásáról, amit itt Angliában vezettek be, és korábban ugyanúgy az Átlátszónak a Vidéki Csajok blogján írtam egy viszonylag hosszú riportot a menstruációs szegénységről, és arról, hogy ennek milyen formái vannak, akár hajléktalan nők, akár diáklányok, akár vidéki településeken. Amúgy így elég sokat foglalkoztam ezek a cikkek, meg különböző projektjeim miatt a menstruációs szegénységgel, és megnyugtatlak, én még nem találkoztam olyan civil szervezettel, vagy olyan védőnővel, aki azt mondta volna, hogy de tudok egy jobb megoldást, tehát hogy ez egy kicsit így a menstruációs szegénység magyarországi paradoxona, hogy mindenki tudja, hogy nem fenntartható, nem csak környezetvédelmileg nem fenntartható, bár úgysem fenntartható, de hogy anyagilag és erőforrásilag sem fenntartható az, hogyha a diáklányoknak vagy a nőknek adunk betéteket és tamponokat, de egyszerűen még nincsen jobb megoldás erre. Az oktatás az, amit elég gyakran kiemelnek, és én is mindenképpen kiemelnék így ennek kapcsán, hogy addig, amíg nem is tudják fiatal lányok, hogy, vagy hát nem tanulják a gimnáziumban, az általános iskolában, hogy, vagy hát a szüleiktől akár, vagy anyukájuktól akár, védőnöktől, bárhonnan, hogy a menstruáció mondjuk, igen, nem egy koszos dolog, vagy hogy nem kell félni tőle, vagy azt, hogy mondjuk a rongyot odarakni nem egy higiénikus megoldás, addig nem várhatjuk el tényleg tőlük, hogy folyóvíz nélkül esetenként megfelelően tisztítsák a fenntartható termékeket, amik tök jól működnek egy budapesti értelmiségi lány kis lakásában mosógéppel. Nekem amúgy elég durva történeteket meséltek így ennek kapcsán védőnök, hogy láttak vagy nem mosható, tehát hogy eldobható betétet kimosva száradni kerítésen. Tehát, hogy Magyarországon is rettenetesen rossz helyzet van. És bevallom amúgy, én emiatt egy picit kritikus voltam a kampányoddal, mert én tényleg túl mélyen benne vagyok szerintem a menstruációs szegénység témájában Magyarországon, és én egy picit féltem attól, hogy mi lesz ezzel, hogy mit gondolsz ezzel, de nagyon-nagyon-nagyon jónak tartom, és nagyon szimpatikusnak tartom így a gondolkodásmódod ezzel kapcsolatban, hogyha ez jelent bármit számodra.
Igen, nagyon, és köszönöm, és én egyébként tényleg el tudom azt is így maximálisan fogadni, hogyha valaki azt gondolja, vagy kapjuk ezt a miért ott segítünk. Mert amúgy ez egy jogos kérdés. Csak innen szokott kétfelé vezetni az út, vagy úgy, mint te, vagy ti, hogy akkor nem tudom, beszéljünk róla, és lássuk meg, hova jutunk, vagy ez a leereszkedik a redőny, és akkor csak de miért ott, miért nem itt, miért így, miért úgy, szóval, hogy igen, én így abszolút nyitott vagyok a párbeszédre erről, meg is értem ezeket a hangokat is, szóval tény, hogy ezzel nagyon fontos itthon is segíteni, de közben azt is gondolom, hogy mindenki találja meg, hogy ő milyen célcsoportnak és hol segít, mert a nap végén igazából az a lényeg, hogy tegyünk valamit, ami valakinek segít bármilyen formában.
Igen, én amikor ilyen kommenteket olvasok, akkor annyira szívesen odaírnám néha, hogy ő ott segít, tök jó, amit csinál ott, és hogyha te itthon szeretnél segíteni, akkor te segíts itthon. Igen. De hogy mi ezzel a baj, ha valaki tényleg segít valahol, akkor miért? Tehát, hogy ez egyszerűen kötözködés.
Pösszem, hogy tegyük
szerintem
hozzá.
Sokszor felróni valakinek, hogy mit nem csinál, és nem azzal foglalkozni, amit csinál.
Plusz tegyük hozzá, hogy nem mondhatjuk azt, hogy Zsófi, tudom, hogy téged Afrika érdekel, de neked Debrecen környékére kell menned. Tehát nem kötelezhetünk senkit arra, hogy olyat csináljon, mert hogy nyilván azért tudod úgy csinálni ezt a projektet, ahogy, mert hogy ennyire kötött hozzá, és ennyire érdekel a téma, persze. Még lehet, hogy tényleg Kiskun-Magyaróvár külvárosa nem annyira szívedhez nőtt környék. Nem tudom, hogy van-e ilyen város.
Nem tudom, nagyon jó.
Direkt próbáltam valamilyen kicsit képzeletbeli nevet mondani, hogy hát nem akarok senkit megsérteni, hogyha bárki Kiskun-Magyaróvár külvárosában lakik, akkor ne vegye magára, biztos nagyon szép környék, ha létezik.
Igen.
Szerintem lassan mi mindent megkérdeztünk. Uh-huh. Annyi lenne a kérdésem, hogy aki a projektről szeretne tájékozódni, adományozni, veled beszélgetni, hol talál meg téged vagy titeket?
Hát első körben mindenképp így a Facebookot és az Instagramot mondanám, és hamarosan már végre frissül a weboldalunk, és ott is, de Facebook és Instagram, és nyugodtan írjanak amúgy nekünk, mert hogy én nagyon szeretem azt is, hogyha ha van bárkinek kérdése, véleménye, tapasztalata, akkor így beszélgessünk, mert hogy ez is így én ezt is tényleg a feladatunknak érzem, nem csak azt, hogy akkor nem tudom, írunk ezekről a dolgokról, beszélünk róla, és akkor adományt gyűjtünk, hanem én szeretném, hogy így itthon is minél többeknek ez így ha csak 5 percet így elgondolkozik rajta, vagy megír egy véleményt, az is tök szuper, szóval, és mindig azt mondom, hogy nem biztos, hogy mi tudjuk a legjobban, szóval az én fejem már ebben annyira benne van, hogy néha tudjátok, így nehéz kicsit fölé emelkedni, és így rátekinteni, szóval én annak is nagyon örülök, amikor lehetőségem van egy olyan beszélgetésre, ami esetleg új nézőpontokat behoz, mert így ezt tartja mozgásban, uh-huh. Így ezt az egészet, és visz előre. És hát aki meg segít, vagy támogat, annak meg nagyon-nagyon hálásak vagyunk, de ami a fontos, hogy mindenki találja meg a szívügyét, és azért tegyen.
Bárcsak minden epizód végére ilyen végszavat írhatnánk. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél most velünk erről, és nagyon sok sikert az útra, ahol már ott leszel, amikor kijön ez az epizód.
Igen, köszönöm. Reméljük, hogy ott leszek.
Köszi, Zsófi. Jó utat.
Hi, Miles. We don't usually do anything like this, but happy birthday to you, or as we say in Hungarian, boldog szülinapot. I hope you have an amazing day.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében 5 csillaggal, vagy annyival ahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. 2 hét múlva újra találkozunk.